Barátunk a reklám, ő következik.
Minden út egy utazás, és mi a Mazdánál arra törekszünk, hogy annak minden pillanata tökéletes legyen. Mazda CX-5 utolsó széria, 194 lóerős, 2,5 literes mild hybrid benzinmotorral, akár milliós kedvezménnyel, vagy kedvező finanszírozási feltételekkel elérhető. A finanszírozást az Euroleasing nyújtja, THM 4-től 4,9%-ig. A tájékoztatás nem teljes körű, a részletekről érdeklődjön márkakereskedés. Mazda, Crafted in Japan.
Ez reklám volt. Szerettük.
A végén, ha battog a Spalding, minden nap élmény, blokkok és zsákok, na gyere megmutatom, ez NBA szerelem, keleten, nyugaton, robban a zaj, nincs viccer a végén, ha battog a Spalding, minden nap élmény, blokkok és zsákok, na gyere megmutatom, ez NBA szerelem, keleten, nyugaton.
Hey, jó, szép jó napot kívánunk mindenkinek, ez itt a Rap City keleten-nyugaton podcast trade deadline utáni adása a mikrofonok mögött. Zukály Zoltán és Rédai Gábor. Szia Zoli!
Szia Gábor, sziasztok, örülök, hogy itt lehetek.
Egyetlen egy dealt nem beszélünk ma át, az pedig azért, mert már átbeszéltük, nyilván ez az Irving-Dallas házasság, viszont azóta is rengeteg minden történt, nem csak az utolsó napon, ahol hát nem volt akkora tűzijáték egyébként, inkább ilyen apró petárda duroktatás, és én ezzel szeretném kezdeni, mert kíváncsi vagyok a véleményedre, Zoli, én nekem úgy olvasom ezt a sztorit, hogy ezek a bizonyos ilyen közép-dílek, ahol talán nem superstar, de ilyen borderline all-star cserélt volna gazdát, ugye gondolok például a Raptors-ös srácokra, az tulajdonképpen nem történt meg, és én úgy látom, hogy itt egy olyan jelenség alakult ki, hogy annyira kevés volt a seller, és annyira sok volt a vevő viszont, tehát a vásárló az nagyon sok volt, hogy ugye az eladók, az az 5-6 csapat, az a csillagokat is le akarta róluk szedni, és az a helyzet, hogy viszont a másik oldalon a vásárló csapatok azt mondták, hogy hát ők ezeket a csillagokat maximum ténylegesen nagy sztárért vagy szupersztárért adnák oda, mint ahogy a Suns oda is adta, és erről nyilván elsőként beszélünk, de nem voltak hajlandóak egyszerűen mindent bedobni egy Ananobiért például, és ebből következik az, hogy történt egy giganagy csere Duranttel, és szinte, hát még ugye volt egy ilyen hármas csere, és szinte az összes többi az kisebb csere volt, ahol egyébként first-ök nem is mozogtak, csak second-ök. Tehát én azt gondolom, hogy végül ráégett az eladókra az, hogy akkora volt a kereslet bizonyos játékosok iránt, hogy ők úgy érezték, hogy akkor ennek a játékosnak az árát az egekbe lehet emelni. Nagyon érdekes sztori például Ananobival kapcsolatban az, hogy a Grizzlies felajánlotta a három first picket, csak hogy a Raptors közölte, hogy ő nekik játékos is kell vissza, és ezek szerint mondjuk egy Williams vagy egy Larévia nem elégítette ki a Raptorsnak az igényeit, szóval azért maradjunk annyi, hogy például Masai eléggé megkérte OG Ananobi árát. Én valahogy így látom azt, hogy az apró dílek hada tényleg lement, illetve ami meg megtörtént, és nagy díl, az meg tényleg hatalmas. Tehát ez a közép kategória, ez talán áldozatul esett ennek a jelenségnek.
Igen, egyébként az előzetes hírek alapján ez relatív csendes trade deadline-nak érkezett. Előző hetekben ugye még főleg John Collinsról, Bojan Bogdanovicsról beszéltünk, és azt gondoltuk, hogy ők lesznek nagyjából a legnagyobb nevek a piacon, és nyilván ezt az egészet a fejtetejére állította az Irving lavina.
Hát meg szerintem az, hogy felmerült az, hogy a Raptors eladó lehet. Az állította volna legjobban, legalább hírek szerint a fejtetejére.
Igen, utána viszont valamilyen szinten Masai is, nyilván beszélünk róla, kicsit előre szaladva, hogy számomra is nagy csalódás, hogy tényleg, mint hogyha kitépett volna egy oldalt a Washington Wizards kézikönyvből, vagy lehet, hogy többet is ez a csináltunk valamit, de nem nagyon értett, hogy miért. Persze meg lehet magyarázni nyilván, ahogy mondtad is, hogy nem voltak hajlandók a csapatok elegendő ellenértéket feladni, és a Raptors ezek szerint akkor, vagy már az elejétől kezdve, de legalábbis menet közben már ritúlban gondolkodott. És egyszerűen ezt nem lehetett összehozni ennyi idő alatt, vagy olyan módon, amilyen módon ugye a Raptors szerette volna, és mint ilyen, ugye a legnagyobb dominó, ha őket úgy nevezzük, az nem dőlt el soha.
Így van.
És emiatt nem is nagyon tudta tovább vinni ugye a kisebb dominókat.
Így van, így van. így van. Tehát ez volt a nagy akadálya annak, hogy itt igazi tűzijáték legyen, ne csak petárda duroktatás. Hát az viszont bőven volt, mert kettő csapat nem cserélt csak. Viszont az teljesen meglepő. Az egyik a Chicago Bulls, a másik a Cleveland, de akkor először kezdjük a legnagyobb bombával, ami robbant. Ugye kiderült, hogy Kevin Durant igenis szeretne elmenni, azok után, hogy Kyrie nincs ott, és gyorsan felismerte a piacát a Nets. Meggyőződésem, hogy segített az, hogy nyáron már előzetes tárgyalásokat folytatott a Nets Kevin Durantről, tudta, hogy ki mit lenne hajlandó feladni, tudta, hogy ki érdeklődik, és hát ugye több érdeklődő is volt ezek közül, végül is a Phoenix Suns vitte el Kevin Durantet. Na most TJ Warren is ment, és az ellenérték így néz ki, Mikal Bridges, Cam Johnson, Jay Crowder, aki ugye aztán tovább lett küldve, 4 unprotected első körös, 23, 25, 27, 29, és 28-ban még egy pick swap. Ami ugye ki egy nappal vagy két nappal előtte jelentették be a Suns új tulaját. Na most maradjunk annyiban, hogy ekkora értéket talán soha nem adtak cserébe még játékosért. Szerintem ez vagy megközelíti, vagy leelőzi az Anthony Davis csere értékét is. Szóval, hogy ennyit én speciál még Durantért se adtam volna föl. Most, hogyha belegondolsz, te Izoli, meg kedves hallgatók, Mikal Bridges önmagában legalább egy 3 first-öt érő játékos. Csak Mikal Bridges. Félelmetes érték mozgott. Tehát nyilván a Suns totális all-int tolt ezzel, és majd mindjárt beszélünk róla, hogy még milyen iterációi vannak ennek a dolognak, de most akkor Zoli, hagylak érvényesülni egy cserében.
Hát ha ezt összeszámoljuk, ugye nyilván értékben, mert Mikal Bridges-t és Cam Johnson-t is be kell valahogy helyettesítenünk, ugye? Azt hiszem Sterzer Péter írta a csoportba, hogy ez talán alsó hangon is ilyen 9 elsőkörösnek felel meg, de lehet, hogy 10-nek, vagy talán 11-et írt. Tehát ez értékre egy elképesztő csomag, és itt nyilván a Nets helyrehozta azokat a hibákat, és most már sajnos ezt másodjára kell megcsinálniuk, amivel a közeljövőjüket, vagy nem is annyira közeljövőjüket, mert emlékszem még annó a Celtics cserével is, és most ezzel az új szupersztár trióval is, hát inkább ilyen középtávoli jövőt is úgymond feladtak, és azt kellett visszahozni, és úgymond resetet nyomni mind a két projekten. Nyilván ez főleg itt sikerült egyébként.
Igen.
És itt azért nem sikerült rosszul, teszem hozzá. Tehát ezeket a játékosokat, egy Mikal Bridges, de akár egy Cam Johnson, nagyon komoly értékké lehet még váltani, és én el tudom képzelni azt, bár nem feltétlenül erre fogadnék, de el tudom képzelni azt, hogy a következő OKC az lehet akár a Nets is a következő években. Vagy úgy gondolják, hogy New York, Brooklyn, és vagyunk annyira, leszünk annyira népszerűek, hogy ebbe a csapatba gyakorlatilag csak egy szupersztár kell, és nem biztos, hogy rosszul gondolkodnak. Tehát szerintem ez egy nagyon-nagyon jó move a részükről. Ezt a tényleg valós sikerült, hatalmas egókból összerakott triót ugye most már teljesen maguk mögött tudhatják, és nem jöttek ki ahhoz képest annyira rosszul belőle, én azt gondolom. A Suns részéről, hát ott meg ugye valamilyen szinten igazságtalan, de ez a valóság, hogy ha meg tudod nyerni a bajnoki címet, ez egy rohadt jó move, ha nem, akkor én azt mondom, hogy ez egy borzasztó move. Tehát gyakorlatilag itt tényleg nincsen más nagyon. Ez a két esetőség van náluk.
Már csak azért is, mert hogyha most kicsit kosárlabda szempontokból megnézzük, itt írták páran, például a Suns csoportban is írta, emlékszem valaki írta, hogy milyen tökéletes fit Durant Booker mellé. Hát dehogy is. Miről beszélünk? Hát ugyanonnan szeretnek dobni. Booker gyakorlatilag egy kis Durant. Egyáltalán nem tökéletes fitek egymás mellé, tehát szó nincs róla. Pont, hogy nagy átfedések vannak a játékukban. Itt inkább az volt a Sunsnál, hogy hát itt egy all-time talent, akkor most benyomjuk az all-int. Az már más kérdés, hogy ugye TJ Warren legalább jött, de azt nem tudjuk pontosan, hogy TJ Warrenre majd mennyire lehet számítani a következő, mennyi legyen 2 év, amíg tényleg még talán Chris Paul is valamit hozzá tud tenni, de ha nem Chris Paul, akkor ha őt elcserélik valakire, illetve nyilván Durant is 33 éves, ha jól számolom, szóval az se olyan dolog, hogy ő feltétlenül 38 éves koráig még itt szupersztár számokat fog hozni. Szóval
34.
34, annál inkább. Na de, Zoli, ez a csapat lassabb lehet, mint a Dallas szerintem. Tehát, hogy ennél lassabb csapatot az NBA évek óta nem láthatott. Pedig ez az Irving és Doncic féle Dallas is egy nagy versenyző lesz a 95-ös pace felé vezető úton, de hát egy elképesztően lassú félpályás csapat, és tulajdonképpen Durant kiváló védőszezont hoz, tehát valamennyire értem azt, hogy miért adtak fel 2 nagyon jó 3&D játékost, akikből külön hangsúlyoznám, hogy Bridges, mikor most nem volt Booker, bizony sokkal többet mutatott, mint 3D. Sokkal többet. Tehát, hogy azt gondolom, hogy Bridges az egy borderline all-star volt idén, és most már így lehet őt kezelni, és az egyik legjobb védő az NBA-ben. Szóval csak, hogy érezzétek, hogy mi a problémánk a cserével, az, hogyha ebből a talent mennyiségből valahogy Monty nem tud összerakni egy bajnoki címet, akkor a Suns főleg ezeket a 26, 27, 28, 29-es pikkeket, mi a 26-ost ezt pont nem adták le, hát azt úgy adta le, hogy azokban az években gyaníthatóan éppen tankolni fognak. Szóval azért ez egy ilyen szempontból is elképesztően nagy csomag. Nem csak simán azt mondhatjuk, hogy sok pikk, hanem hogy annak a vége, a 27-29, meg a 28-as pick swap, az megegyenesen fantasztikusnak tűnik innen ebből a mostani pozícióból.
Igen, nagyon sok kérdője van a Sunsnál egyébként. Nyilván az a fit, amit mondtál. CP3-vel nyilván a pick and pop KD-vel azért az nagyon erős lehet, de Chris Paul jelen pillanatban árnyék a régi önmagának. Nem tudjuk, hogy mennyire tud fitten formában beérkezni a playoff, ez egy hatalmas kérdés ezen a ponton.
Meg hogy eldobja-e, tudod, az off the ball triplákat. Tehát most mi van akkor, hogyha Durant meg Booker magára vonja a figyelmet? Oké, a másikról nem segíthetsz le, de Chris Paulról már a tavalyi playoffban is mindenki lesegített.
Abszolút, és TJ Warren totális kérdőjel, ahogy mondtad, én inkább afelé hajlanék a feltett kérdésedre válaszként, hogy hát nem valószínű, hogy ő egy nagyon komoly impact játékos lehet egy playoff rotációban idén. Hozzáteszem, hogy nála nyilván nem az a probléma, hogy az életkor 29 éves. A probléma az, hogy a teste nem úgy néz ki, mint hogyha 29 éves lenne. Tehát szegény, amin átment az elmúlt években sérülések szintjén, nem hiszem, hogy egyszerűen belőle rövid, belátható időn belül olyan játékos lehet, vagy akár megközelítőleg olyan játékos, mint ugye egykorom volt, független attól, hogy ugye még a 30 szebbik felén van. És ha megnézed a depth chartot a Sunsnál, és utána szerintem akkor tényleg kanyarodhatunk is tovább majd a többi cserére csapatra. Nem tudod egyszerűen most jelen pillanatban, hogy ki lehet az, aki a playoff rotációban tud segíteni. Tehát jelen pillanatban a depth chartban, a second unitban egy Saban Lee van beírva. Cserére nyitónak Damian Lee cserekettesnek, és ott van TJ Warren berakva mind a két posztra az erőcsatár és a kis csatár cseréjének is. Jack Landale ugye center. Nem tudjuk, hogy Beasley-ből mit tudnak kihozni, nem tudjuk, hogy Okogi, bármennyire is voltak nagyon jó meccsei mostanában, képes lehet-e arra, hogy egy playoff rotáció tagja legyen, és mi van, hogyha úgy fogják védeni, amit nyilván valószínű, hogy úgy fogják védeni, mint mondjuk Tybalt. Tele vannak kérdőjele. Nyilván semmi az, aki szintén szökő évente képes egy-egy nagyon-nagyon jó meccsre, de rá se lehet azt mondani, hogy ő egy egyértelmű playoff rotációs tag.
Esetleg Cameron Payne-re lehet rámondani akkor, amikor olyan formában van, mint két éve volt, hát ezt azóta is keresi.
Ami szintén, igen, nem egy biztos dolog, tehát ő is azóta is azért semmi egyébként, ráadásul sérült jelen pillanatban, de a januári meccseken borzasztó volt, ameddig ugye ki nem dőlt, nem játszott január közepe óta. Nehéz azt mondani, még ha én egyébként ezt így hirtelen zsigerből leírtam, hogy a Suns lett ezzel nyugat. Nem sokkal, de legnagyobb esélyese, de nem látom ezt most így egyértelműen, sőt. Az nyilvánvaló, hogy KD egy olyan játékos, akivel, hogyha minden összejön és minden működik, és valahogy ebből tudnak csinálni egy igazi playoff rotációt, szerintem inkább egyébként a kivásárlásokra kell építeniük. Azt reálisannak látom, hogy onnan be tudnak.
Igen, ugye Reggie Jacksonnal már most szóba hozták őket. Tehát igen, azért itt még annyit, ha muszáj elmondanom, mielőtt osztályzatot adunk, hogy azt nem tudom, hogy kit kellett túl citálni. Lehet, hogy a Jaylen Brown csomag tényleg ott volt a Bostontól, de abban is biztos vagyok, hogy a Netsnél tudták, itt kell zargatni, tehát ugye jött az új tulajdonos, hangzatos nyilatkozat, nyilván egy nagy belépőt szeretett volna, ők pedig tudták, hogy akkor megkérjük az árát, de én számomra az, hogy ők Cam Johnsont nem tudták megtartani, az mindenképpen egy negatívum, tehát ennyit még Durantért sem lenne szabad adni. Úgyhogy ezért a Suns részéről, mivel nyilván egy elképesztő all-time tehetséget szereztek meg, aki még sokáig szerződésen van, és tulajdonképpen meghosszabbították a bajnoki ablakukat, ezért én egy háromnegyedet tudok így erre adni, mert ezt mindenképpen értékelnem kell a cserében, de szívem szerint inkább hármas ez, és a Nets részéről, ha már muszáj volt elcserélni Durantet, akkor csak csillagos ötöst tudok erre a cserére adni.
Le kell, hogy másoljalak teljesen, és nyilván minden más lenne, hogyha Mikal Bridges-t valahogy meg tudták volna tartani, akkor...
Hát, vagy legalább Cam Johnson, tudod, mert most Mikal Bridges kellett ebbe,
igen,
a cserébe.
Cam Johnson nyilván egy olyan játékos, aki szintén nagyon tehetséges fiatal, jó, tényleg jó friendly játékos, de nekem ő azért még ugyanúgy kérdőjel lett volna valamilyen szinten egy playoff rotációban, még ha tudtuk volna azt is, hogy valószínűleg jól fog játszani, de azt nem tudtuk volna, hogy mennyire kiemelkedően. És mondjuk lehet egy, hogyha most a CP Fleet úgymond kicsit leírjuk, hogy lehet mondjuk a harmadik legjobb játékos egy playoffban KD és Booker mögött. Háromnegyed igen, nyilván, hogyha ha bajnoki címet nyernek ez ötös, tehát ezt, tudom, hogy ez kicsit ilyen gyávaság, de másképp nem lehet értékelni az ilyen cseréket, csak és kizárólag majd retrospektív módon a jövőben. A Nets pedig, én is már belengedtem és megdicsértem őket, szerintem is abszolút ötös, tehát nyilván fiatal szupersztárt nem kaphattál meg KD-ért, 34 éves Durantért, és ha már fiatal szupersztárt nem kaphatsz meg, akkor ez gyakorlatilag a legjobb csomag, ami azután jöhet.
Ezek mellett szeretném még jelezni, hogy mekkora a versenyjelentkezés lesz a Netsnél majd nyáron wingekért. Jelen pillanatban jól védekező wingekből a következő állomány van. Ben Simmons, Mikal Bridges, jó, Joe Harris nem veszem ide, Dorian Finney-Smith, Royce O'Neal, Cam Johnson és Yuta Watanabe. Igazából Edmond Sumner is ide tartozik, szóval szerintem felsoroltam 8-at, nem is fogják tudni őket játszatni. Konkrétan nem fogják tudni őket játszatni.
Igen, tényleg minden tökéletes ahhoz, hogy asset halmozók legyenek, és maximalizálják ezt a dolgot, vagy esetleg, ha valamilyen szupersztár úgy érzi, hogy oda szeretne menni, de mondjuk az nehéz lesz most még ezzel a, nem tudom, hogy a cap helyzet hogy áll, de Mikal ugye elég sokat keres most már az új szerződésével.
Hát 21 millió.
Aki nyilván ebből a szempontból nem könnyíti meg a dolgot, az a Spence. De ő se keres végig is vészesen sokat. Nem tudom mennyi. De az a baj ugye, hogy nincs szélpont most nyáron. Tehát esetleg úgy tudják időzíteni azt, hogy akkor egy szezont lenyomnak ezzel a nagyon jó, mert ez gyakorlatilag egy bajnoki kiegészítő keret, azzal egyetértünk gondolom.
Teljes mértékben, annyira, hogy én szerintem simán megvan az esély, hogy idén nem is esnek ki a playoffból.
Ja nem, én is abszolút azt várom, hogy nem esnek ki a playoff picture-ba simán.
Ja, akkor viszont menjünk tovább, a következő nagyobb csere, az ugye a hármas csere volt a Lakers, a Minnesota és a Jazz között, és itt találkoztak bizonyos szükségletek, de azért mégis, mi gondolom, hogy van olyan csapat, amelyik sokkal jobban jött ki belőle. Russell Westbrook, Damian Jones, Juan Toscano Anderson és a Lakers 27-es top 4 protected első köröse ment a Jazzhez. A Jazz azért feladta Mike Conley-t és Nickel Alexander Walkert a Minnesota-nak, illetve a Lakersnek pedig D'Angelo Russell jutott, Jared Vanderbilt és Malik Beasley. És azért itt nyilván, tehát a lényeg az, hogy a Jazz gyakorlatilag a három általa leginkább árult játékost, Conley-t, Vanderbiltet és Malik Beasley-t összesen egy first-ért tudta megszerezni, az is top 4 védett 27-es Lakers first. Kétségtelenül egy érdekes first, de abszolút csalódás azok után, hogy mind a hármat külön first round pickért árulta. Miközben a Lakers szerintem, náluk meg nem értem azt, hogy miért akarták inkább D'Angelo Russell-t, mint Conley-t, és a Wolves már nagyon tovább akarhatott menni D'Angelo Russell-től, ha inkább a 34 éves Mike Conley-t akarták elhozni. Nem hiszem, hogy Nickel Alexander Walker, meg egyébként ott még kaptak ők három second picket is, de nem hiszem, hogy ezek bármit számítanak itt a cserében. Szóval nagyon érdekes ez, és a Jazz részéről számomra egyértelműen csalódás.
Nem kérdés, igen. Aztán volt egy elszólás, azt mondtad, hogy megszerezni, de ugye ők elcseréltek azokat a játékosokat, mindegy lényegtelen, és mindenki értette. A Lakers nyerte meg így ránézés ezt a cserét. Én értem, hogy miért lelkesednek újra a szurkolóik, bár hozzáteszem, hogy nem tudom, hogy ma LeBron miért ült ki, de én nem tudom, hogy megengedhetik-e maguknak, hogy innentől kezdve nagyon sok meccsre kiüljenek, mert simán elképzelhető, hogy nagyobb esély van arra, hogy nem jutnak be a play-inbe, mint arra, hogy ha már bejutnak, ott mondjuk nem lesznek kompetitívek. Tehát ha megvan és bejutnak, onnantól kezdve jók, de le vannak most már maradva 4 meccsre a play-intől, ami nem kevés, így 29 meccsel a vége előtt.
Igen, és a többiek se fogják feladni a szezont, talán csak a Jazz.
Abszolút, abszolút. Nyilván Warriors nem fogja, a Minnesota most, és akkor itt válaszolok kicsit a kérdés, hogy miért cserélt a Conley-ért. Hát nyilván én azt gondolom, hogy a Conley-Gobert kapcsolat miatt, és ők abban bíznak, hogy egy olyan játékos, mint Conley ki tudja majd hozni a maximumot ebből a Twin Towerből. Lehet, hogy van is benne valami ráció, nyilván Conley-tól is elég régen láttuk ezt a fajta impactet és játékot, amit ők valószínűleg remélnek tőle.
Talán még az nagyon extra lehet, hogy Conley ugye az egyik legjobb role model, tehát példakép az egész NBA-ben, és itt Anthony Edwards-ra gondolok, tehát hogy mondjuk ha rá jó hatással van, az például egy hatalmas plusz már önmagában.
Igen, abszolút, abszolút látom ez benne. Szóval nincs egyszerű helyzetben a Lakers, és abszolút nem garancia, hogy innen be fognak jutni. Viszont ha bejutnak, szerintem ez egy nagyon-nagyon jó csapat lehet. Tehát ha ránézik a depth chartra, ahonnan én Rui Hachimurát lejjebb rugdalnám, és lehet, hogy Vanderbiltet beraknám a kezdőbe erőcsaterként, azért ez a Russell, Beasley, LeBron, Vanderbilt, Anthony Davis ötös azért nagyon-nagyon jól hangzik. És Schröder, a padról beszállva, hogyha nem kell neki feltétlenül olyan nagy tereket a nyakába venni, azért nem egy rossz opció. Mo Bamba szerintem szenzációs
center. Oda is majd eljutunk. Ezt a cserét a Lakersnél simán ötösre értékelném, mert igazából nagyon keveset kellett feladni ahhoz képest. Itt. Tehát ez egy ötös nálam, a Timberwolvesnál mondjuk egy négyest adok erre. Egyszerűen csak azért, mert Mike Conley-nak a de facto értéke, az valahol D'Angelo Russell-lel van együtt, és egyébként meg a Jazz-től akkor már Nickel Alexander Walker sikerült megszerezni, azt kicsit nem is értem, viszont a három second pick, amit kaptak, az tök jó, és hát a Jazz részéről, én elmondom, mit nem értek. Azt nem értem, hogy miért nem várták meg akkor a nyarat. És erre az egyetlen logikus válasz, hogy kétségbe esetten rosszabbak akartak lenni. Hogy igen, most rögtön, hogy nem várhatott. És ezért nagyon nehéz leosztályoznom ezt a cserét, de akkor is az, hogy ők ebbe egyetlen egy az se teljesen véletlen pikket tudtak megkapni, kettest kell, hogy adjak.
Egyetértek, én is kettest adok. Független attól, hogy ugye Ainge-nél nyilvánvalóan egyértelmű a motiváció, tehát azt hiszem ilyen 15 elsőkörös pikkük van most már így ezzel együtt a következő pár évre, ami arra is választott, hogy miért most húzta meg ugye ezt azért, mert nagyon-nagyon magasra értékel ugye a draft pikeket, és egyértelműen a drafton keresztül szeretné építkezni, aminek ugye valljuk be ebben a Supermax új érában nagyon is van értelme. Nem tudom, hogy mennyire tudnak idén azért ezen az utolsó 29 meccsen elegendő módon lemenni kutyába ahhoz, hogy mondjuk megcélozhassák talán a hatodik legrosszabb mérleget, hatodik, hetedik legrosszabb mérleget, top 5-be biztos, hogy nem lesznek bent innentől, ami oké, okay, nyilván, tehát ők is gondolom úgy vannak vele, hogy
be lehet menni a 6-7. helyről is, persze.
Igen, meg fejért tudnak cserélni. Nyilván Vemanbe nem fogsz felcserélni. Odaadhatod a 15 darab elsőköröst is, akkor,
igen, akkor se.
Akkor se, de függetlenül azért hogy újabb lottery pick, és nyilván építkezett a jövő felé. Úgyhogy ők biztos, hogy kiesnek a Lakers-szerről. Már az Oklahoma sem fog, tehát jól mondtad, Gábor, hogy egyetlen csapattól várhatjuk azt, hogy ők innentől felteszik a kezüket, az pedig a Jazz, és akkor még egyet be kell előzni azon csapatok közül, akiknek 3-4 meccs előnye van a Lakers-szel szemben, nem lesz egyszerű.
Oké, okay, akkor gyorsan osztályozlata is a Lakers és a Minnesota részét is.
Igen, a Lakers-szel ugye talán már említettem is egyetértek, abszolút ez egy ötös, Spacs Jani barátunkat kell, hogy említsem, hogy tényleg mindig úgy tűnik, hogy valaki mindig kisegíti a Lakers-t, tehát valahogy mindig olyan cseréknek a jobbik felén találják magukat, amiket úgy nem feltétlenül értünk. Nyilván csináltak hülyeségeket is az évek során a nagy nyomás miatt, és lehetne persze ezeket is szépen sorolni napestig.
Igen, hát alapból de ugye a Westbrook csere szerintem az egy például, dupla igen, egyes, vagy tripla, tehát hogy elrontotta igen, az összes többi.
Ott lenne az élmezőnyben, igen. A Wolves-nál pedig nyilván én alapban negatívan elfogult vagyok velük szemben, mert én az egész Gobert cserét sem értem, sőt, én még visszamennék, és én azt sem értem, hogy miért nem csináltak már értéket táncból. Ugye én azt a bulit én már rég lezártam volna, és rég átmentem volna OKC-be, de nem ezt csinálják, nem ezt tették. Oké, okay, viszont nem látom azt magam előtt, hogy Kálni miért lenne nagyon jó, valamit értem, hogy valamit csinálni kellett, mert bár javuló tendenciát mutattak, az egyértelműen látszott, hogy ez bőven messze van a contender státusztól. Nem hinném, hogy Mike Conley-val lesznek azok, de egy hármas mondjuk azért megér, mert lehet abban valami abban a faktorban, amit mondtál, hogy mentor szerepben nem lesz rossz, és talán valakinek van esélye, hogy Gobertből kihozza újra azt a varást, ami azért tudjuk, hogy valamilyen szinte benne van, és esetleg Townsall is ez a trió vagy quartet jól működjön együtt, ugye, inkább ez quartet lesz, ugye, Entel, akkor arra a szerepre lehet, hogy egyébként jó Conley, úgyhogy emiatt egy hármast azért adok, és az átfordulhat esetleg 3-4-ben, 4-esbe, hogy tényleg jól teljesítenek. Bajnoki címre nem fognak rámenni, azt szerintem teljesen egyértelmű.
A Bucks aztán megszerezte Jay Crowdert, ezzel folytatjuk, egy rakat második körösért gyakorlatilag. Ebből kettőt kapott a Nets, és hármat a Pacers, akik ugye átvették George Hill, Serge Ibaka, őt ki is vásárolták, és Jordan Wara szerződését, csak megszerezte a Bucks, akit akart. Itt igazából gyors leszek, a Nets, mivel kapott ebbe még két második köröst, tök jól járt.
Van esélye következő Jokicra vagy Draymond Green-re.
Igen, de igazából most Jake Crowdernek tényleg sehol nincs az értéke, tehát a Netsnek adok egy 4-est azért, olyan semmilyen osztályzatot ebbe a tekintetbe, a Bucks szerintem tök jól csinálta, kap is tőlem egy 5-öst, a Pacers pedig 3 második körösért átvett olyan játékosokat, akik közül Vorát még egy picit fejleszgethetik, ráadásul azon a poszton nekik nem is nagyon van annyi rivális, Ibakát kivásárolták, George Hill meg hazatért, szóval a Pacers részéről ez egy jó nagy 5-ös, ők nagyon jól beszálltak ebbe.
Igen, én azért nem adok a Pacersnek 5-ös, mert itt azért nem volt olyan nagyon magasan a létsz, tehát itt ezek nem egy világrengető megmozdulások. négyes nyilván megérdemelnek, mert tényleg jól lebontottad azért itt az ő szemszögükből, tovább építik a jövőt, csak jó dolgokat csináltak, a második köröseknek azért lehet értéke a mai NBA-ben, és a Bucks, ahogy mondtad, megszerezte, akit akart, úgyhogy ez mindenképpen egy nagyon-nagyon jó húzás, ott ér az ötös, és a net szempontjából meg négyes adok, nyilván ennél sokkal többet nem lehetett kihozni jelen pillanatban Crowderből, ahogy mondtad, de azért nem rossz. És egy olyan játékosért kettő darab second roundert kapni, aki lehet, hogy úgy is néztünk, mint egy olyan kivásárlandó játékos, akiért nem kapnak értéket, el tudták cserélni, tehát ez már önmagában szerintem egy négyes, megér egy négyes osztályzatot.
Philly Hornets Blazers csere, de ez már úgy, hogy itt Swim Mikhailuk is benne van, aki nyilván New Yorkba költözött a Hornetsbe, de most menjünk ezzel, mert itt igazából nem is a Hornets része a lényeg, ők kaptak egy második köröst ebben az egészben, hanem az, hogy Jalen McDaniels-t megszerezte a Philadelphia, ő ugye nem a Jaden, tehát nem a Minnesota-i kiváló védő, hanem a kicsit mindenes wing, ugye a Hornets-től. És ez Jalen McDaniels, őt szerezte meg a Philly, és a Blazers pedig Matty Stiebelt. Ugye a Blazers, na, róluk ma még beszélünk, de a Blazers azért is szerezte meg Matty Stiebelt, mert tudták, hogy Gary Payton, the second, hát elvágyódik, és el is cserélték. És egy másik védekező specialista kellett, és behúzták Matty Stiebelt. Szóval ilyen szempontból, ha csak ezt a cserét nézem, akkor nálam a Blazersnél ez egy ötös. De a többi cseréjük nem lesz az. A 76ersnél az, hogy ők Jalen McDaniels-t megszerezték, szerintem ez egy szuper lépés. Tehát ugye Stiebelt nem tudták pályán tartani. Jalen McDaniels nincs annyira jó védő, mint a tesója, de egyébként jó védő, és hát mélységbe is tök jó, őt azért szerintem vész esetben, hogyha a playoff rotációba bekerül, akkor inkább pályán tartható, nyilván, hogyha Jalen McDaniels eldob egy hármast, az más, mint hogyha Matty Stiebel, már a védekezések szempontjából, szóval összességében szerintem ez egy szép nagy win-win-win csere, mindenkinek ötöst adnék körülbelül. Talán azt lehet mondani, hogy a Hornetsnél egy picit értékre kevés, hogy Jalen McDaniels csak egyetlen egy darab második köröst ért, úgyhogy mondjuk azt leviszem négyesre.
Engem nem izgatott fel egyik fél részéről sem ez a csere, ami nyilván értető. Nem olyan játékosok cseréltek gazdát, akire nagyon fel tudunk izgulni. Ugye én már ezért ellen nem adok ötöst nekik, mert mondom, ez nem annyira impact move-ok számomra, még egyébként rotációs értelemben se feltétlenül, mert mondjuk a 76ersnél azért valószínűleg egyébként McDaniels ott lehet csere kis csatárposzton akár a tízes rotációba, de egyébként...
Az is kemény, hogy a Kortmáz ugye cserét kért, aztán nem cserélték el.
Igen.
Ez pedig. Menjünk is tovább, mert a következő csere meg sokkal érdekesebb ilyen szempontból. Tehát végül a Blazers 5 darab második köröst kapott, és elcserélte Gary Paytont. És mindjárt mondom a csere többi részét is, mert ez egy 4 csapatosra bővült, csak azt nem értem, hogy ez mi történik itt, hogy fél év alatt Gary Payton már nem érzi ott jól magát. Gary Payton volt a tökéletes kiegészítő számukra. Játszott is, amikor visszatért. Nem is játszott rosszul. Tehát hogy nem tudták megoldani ezt a helyzetet, és hogy dobták el egyből Gary Payton. Szerintem ez szörnyű, és nyilván az 5 második körös amúgy egy, az már egy védett first-nyi érték, de mégiscsak második körösökről beszélünk. Én nem tudom, mi mehetett itt félre a Blazersnél, de ebből a sztoriba valószínűleg több van, mint ami itt elsőre látszik, minden esetre az ő részükről. Ez a csere konkrétan, maximum egy 2-es számomra, mert Gary Payton the second jobb játékos, mint Matty Stiebel, legalábbis.
Hát meg konkrétan a riválisodat erősíted.
Meg a riválisodat erősíted, akivel ráadás nem is úgy versenyzel, hogy az mondjuk jóval előre van, vagy jóval átrébb, hanem konkrétan fej-fej mellett vagytok. A Warriors James Wiseman-t adta ebbe a cserébe fel, akit a Pistons megkapott. Na most a James Wiseman-ért Gary Payton the second visszajön, aláírom, nekem ez szuper, de a legérdekesebb rész most jön, hogy a Warriors megtarthatta volna akár Cedric Bay-t is, de nem tette, mert neki Gary Payton kellett. Cedric Bay-t a Hawks vitte el, és végül a Hawks adta ezt az 5 második köröst. Ami elképesztő, tehát én nem tudom, Zoli, hogy állsz Cedric Bay-jel, de én úgy érzem, hogy Cedric Bay-be azért annál több van egyrészt, mint hogy 5 második körösére elcserélt. Másrészt a Pistons lenyilatkozta, hogy szerintük James Wiseman egy jobb prospekt, tehát érdemesebb megnézni a fejlesztését, mint Cedric Bay-nek.
Figyelj, hogyha a következő Thomas Bryant-et keresed, akkor Wiseman nagyon jó lehet arra szokta. Csak mondjuk ezt nem tudom, hogy 2023-ban miért a következő Thomas Bryant. United keresed. Ennyi a problémám mindösszesen ezzel az egésszel. Igen, tehát ez nyilván megmosolyogtató, nem, de hogy jobb prospekt. Tehát mikor lehetne jobb prospekt James Wiseman, ha totálisan kimaxolná a scoring és mondjuk a playmaking faktort ezekkel az ólomlábakkal, de hát nyilvánvalóan ennek a közelébe sincs, tehát őt nem fogod tudni játszatni.
Hanyadik magas ember lesz ő Detroitban, hogyha Isaiah Livers-t most pillanatra nem ide számoljuk, akkor is szerintem hatodik?
Hát figyelj, értékre biztos, most nyilván ha azt nézed, hogy
igen, tehát konkrétan ezt nézem, hogy itt van, nem tudom hány olyan magas ember, akit játszatni kéne.
Szerintem kezdő lesz amúgy Wiseman egyből a Pistonsba, csak hogy minek, azt nem értem. Tehát
kezdő?
Szerintem simán kezdő lesz.
De te hogy?
Hát hogy? Hát hogy azért cserélt érte, mert
hát én értem, de hogy...
azt gondolják, hogy James Wiseman egy nagyon jó prospekt.
Jó, csak
nem most lesz kezdő, de szerintem a jövő év elején kezdőként fog pályára lépni.
Mikor lesz ő azon a szinten, hogy Isaiah Stewart nem felmerüljön egyáltalán a jobb játékos?
Ja, nem, nekem kell jobb játékosnak
lenni. Igen, értem, csak hogy döbbenet.
Én értelek, hát, de hát nyilvánvalóan a Pistons nem így gondolja, különben nem cseréltek volna érte.
És akkor még ott van Marvin Bagley is, ugye Lala rám is írt egyébként, hogy lassan az ilyen 1/2-es basztok temetője lesz a Detroit. Hát a Detroit részéről adnék erre a cserére egy jó nagy, mondjuk jó kettest. Nem. Egyest adok, mert ez egyes. Nincs. Gondolkoztam rajta, hogy Wisemannek az a kis rejtett potenciálja, de egyébként te tök jól fogalmaztad meg. A következő Thomas Bryant ez a potenciálja. Itt a Blazersnek is kettest adtam. A Warriorsnak és a Hawksnak viszont szép kövér ötösöket szeretnék adni. Sure. Gary Payton is, és Sadiq Bey is benne lesz a Hawks rotációjában, érdemes megnézni, tök jó a timeline-jukba, fiatal, mi kell még?
Nyilván a Hawks szempontjában muszáj ezt a rossz indulatú disclaimert oda raknom, hogy robbantani kéne, de egyébként, ha már nem robbantasz, ott ez jó. Tehát Sadiq Bey egy pontosan olyan típusú játékos, aki kell, és Gary Payton the second pedig, hát nem kell magyarázni, ő már bizonyított, ő már volt ott, és tudjuk azt is, hogy ő playoff rotációban lesz, és mindent ismer, mindent tud a rendszerről, és nagyon-nagyon jó lesz. És a Blazersnél meg idióták, tehát nem lehet ezt másképp megfogalmazni. De hát a Blazers a nyugat Washington Wizards-a, szóval ezen se lepődünk meg szerintem. Most nagyon szemét voltam, mert a Wizards-nál sokkal több playoff sikert értek el. Ugye konferencia döntőbe jutottak pár évvel, de tudjuk, hogy hogy.
Igen.
Egyébként minden más szempontból. Azért, mert van egy Damian Lillardjuk, aki sokkal jobb, mint egy Bradley Beal, de egyébként építkezés szempontjából nagyon hasonló.
Menjünk tovább a Blazers vonalán, mert még nem fejeztük be ezt az egész történetet itt velük. A Knicks megkapta Josh Hartot, akiről tudni kell, hogy ugye most nyáron kiléphet, és akkor meg kellene egy kicsit jobban fizetni, és a Blazersnek meg az volt a gondja, és ezt én teljesen totálisan értem, tehát ez ugyanaz, mint a Hachimura csere, ha már a Washingtonhoz hasonlítottad, hogy a Blazersnek meg kellett döntenie, hogy Jeremy Grantet vagy őt hosszabbítja meg. Mind a kettőt meg lehetett volna, csak akkor már könnyékig turkálnának a luxusadóban, és mielőtt még elmondanám magát a cserét, önmagába vessük már fel azt, milyen üzenet ez egyébként Dame Lillard felé, hogy hát figyú, Hart itt tök jó volt, rendben volt, de valamelyik őket el kellett cserélnünk, és hát Grantet akarjuk megtartani. Grant ugye visszadobott egy ilyen meglehetősen nagy hosszabbítási ajánlatot, és Grantről tudjuk, hogy nem szarozik, tehát emlékszünk, hogy került el Denverből Detroitba, tehát hogyha ő azt mondja, hogy többet akar, akkor többet is fog kapni. Úgyhogy gyakorlatilag azt üzenik Lillardnak, hogy azért nagyon nem fizetnénk luxusadót, ha nem haragszol. Persze megyünk a bajnoki címért, legyünk minél jobbak, amíg csak itt vagy, de a luxusadót azt ne jó. Ez ilyen üzenet Lillard felé is egyrészt, másrészt pedig én megértem, hogy el kellett cserélni, mégis most elmondhatjuk, hogy mit kaptak, Cam Reddish-t kaptak, Ryan Archidiakonot, és egy 23-as lottery protected first picket a Knicks-től. Azt kell, hogy mondjam, hogy értékre ez teljesen rendben van. De ez az elv, hogy akkor ők most nem akarnak inkább luxusadót fizetni, vagy mondjuk nem várják meg, hogy sign and trade-eljenek nyáron, hát ez is egy picit fura. Mindegy, nem fogom itt lepontozni nagyon a Blazers-t, mert jó csomagot kapott vissza, csak már megint azt látjuk, hogy egy elvileg playoffra törő csapat a kezdő hármasát azt most így odaadta, és visszafele bizony Cam Reddish is érkezett, aki nem lesz a kezdő hármasod.
Igen, tehát nyilván a first rounder az jó.
Az jó.
Josh Hart ennyit ért, egy non-lottery első köröst. Nincs olyan nagyon-nagyon jó szezonja egyébként, tehát ez is belejátszódhatott azért. Nyilván az elképesztő posztján tényleg kuriózónak számít a lepattanózást, az hozza, sőt, de a tripláit szökő évente dobja be idén, nem is nagyon kísérlet, rá se nagyon dob, ami nyilván értető a Blazers hátvéd állománya mellett egyébként, mert nincsenek ott meg ezek a lehetőségek, meg nyilván alá kell dolgozni, vagy alá kellett eddig dolgozni a sztároknak, vagy sztárpalántának.
Igen, ő tulajdonképpen egy magas ember bizonyos szempontból.
Gyakorlatilag igen, kis túlzással, és nyilván egyébként tök jó, tehát a playmaking szerintem underrated. Én nagyon-nagyon szeretem Josh Hartot, mindenki szereti őt egyébként, tehát a játékosoktól kezdve hihetetlen jó öniróniája van az a highlight reel, amikor saját magával pacsizik le, mert senki nem veszi észre, tehát szeretem az ilyen játékosokat, akik tudnak saját magukkal rögni, de nem feltétlenül egy olyan nagyon egetrengető talent összességébe. Tehát tényleg nagyon, van pár dolog, amit nagyon jól csinál, és ezt értékeli, vagy ezt a Knicks úgy gondolja, hogy ezt kell nekik pont.
Erről muszáj beszélnünk szintén ugye pont azért, amiket elmondtál, hogy Josh Hartnak mik az erősségei. Ha van csapat, ahova nem kellett Josh Hart, az a Knicks, de komolyan mondom, ha az mind a másik 29 csapatot végignéztem volna, akkor ide kell a legkevésbé. Miért cserélt érte a Knicks? Ezt el tudod nekem mondani? Mert a Knicksnek két poszton vannak jó védői. Kettes és hármas poszton. Ezek Josh Hart posztjai. Tehát, hogy értem, hogy Thibodeau szeret egy ilyen típusú játékost, de ott van Barrett, és ott van Quentin Grimes. Aztán az egyik legnagyobb erősségű a lepattanózás, tele vannak kiváló lepattanózókkal. Tele vannak. És bár jól támadnak, de a támadásuknak egyértelműen az egyetlen, hogy is mondjam csak, a kevésbé jó aspektusa az, hogy még mindig küzdenek spacing problémákkal. Na, azt most tovább mélyítették. Tudsz ennél rosszabb csapatot Josh Hartnak?
Hát nyilván itt az, szerintem abból fakad az egész, hogy olyan small ball line-upot szeretnének majd felrakni a play-ban, ami jó, nagyon jó védekezésben. Tehát,
és rendben lett centerben?
Mindegy. Tehát ugye, hogyha lehet, hogy Grimes rakott képen, mondjuk Grimes nem rossz védő egyébként, vagy lehet, hogy Sims ugye nem lesz épp abban a line-up-ban benne, és ugye Brandon tolódik fel small ball ötösnek. Biztos vagyok benne, hogy így gondolkodnak, és Hart ezért kell. Ugye a Knicksnek a védekezés egész szépen helyre jött az alapszakasz eddig letelt időszakának a második felére, de nem beton biztos azért. Engem most megdöbbentett, talán ennyit elárultunk, hogy én Hart playoff tapasztalatára akartam hivatkozni, ugye egy 27 éves játékos, aki jó csapatokban is játszott már. És most döbbenten nézzük azt, hogy elvileg még nincsen playoff meccse. Igen, ha megnézed, LeBron éra előtt, ugye a Lakers, igen, amikor épp jók lettek, akkor ment el oda az előtt.
Igen.
Utána a Pelicans. A Pelicans szerintem 19-20, ugye 19-20 és 20-21-ben volt ott, meg 21-22-ben. Az összes ezeket körüllövő években a Pelicans szerintem playoffban volt.
Aha.
És akkor pont, amikor oda megy a Portlandbe, akkor van egy tankolójövetet.
Minden esetre én a New Yorknak ezek után tudok adni, így first-öt is feladtak, akkor már nem ilyen játékos. Szóval részemről a New Yorknak ez egy mondjuk egy-ketted, mert amúgy egy jó játékos szereztek, szerintem szörnyű fit, nem ilyen kellett volna, ha már first-öt feladnak, tehát totál érthetetlen számomra. A Blazersnek ez mondjuk egy 4-es.
Blazersnél nekem ez 3/4, nem rossz, de nem is nagyon jó. Tehát én így értékelem ezt a módot. A Knicksnek én adok egy 3-ast, mert el tudom képzelni, hogy Hart működik majd a player protekcióban, és jól tud majd Brunson és Randall a két scorer között halászni a zavarosba, de meglátjuk nyilván. Tehát
még abba bele sem mentem, hogy még meg is kell fizetni majd, hogy évi 14 millióval.
Tehát ez mondjuk, igen, az...
Jó, Nuggets megszerezte Thomas Bryant-et a Lakers-től. Lakers Davon Reed-et és 3 második köröst kapott vissza ebben a cserében. Az a helyzet, hogy a Nuggets akart egy cserecentert, szerzett, én nem gondolom azt, hogy Thomas Bryant a playoffban mondjuk ilyen harmadik körbe, tehát konferencia döntőben a pályán tartható, nem tudom ezt mire vélni. A Lakers pedig deklaráltan elmondta, hogy Vanderbiltéknek szeretné megadni a lehetőséget, tehát igazából ők meg belátták azt, hogy Thomas Bryant-el se erre, se arra. Szereztek egy szó-szó fiatal tehetséget, ugye Davon Reed nyilván nem váltja meg a világot, és 3 második köröst, szerintem a Lakers megint kiváló dílt csinált.
Igen, hát most lehet érvelem mellett, hogy hát de hogyha esetleg Anthony Davis megsérül, most ha Anthony Davis megsérül, akkor tök mindegy. Akkor van egy tényleg jó inside scorered, mert Bryant egy dolgot nagyon jól csinál, ugye tényleg nagyon jó inside scorer, amiben szintén Anthony Davis jó, de nem azért lehet Dark Horse esetleg a Lakers majd, mert Anthony Davis jó inside scorer, vagy az csak egy nagyon kis szerete, azért lehet Dark Horse, mert Anthony Davis az a védő, aki. Szóval ebből a szempontból tényleg teljesen felesleges lett volna egy playoff rotációban. Bryant, mint ahogy ugyanúgy felesleges egyébként a Nuggets playoff rotációban, és az első körben mondjuk egy nagyon-nagyon alulméretezett csapat, ha szembe jön a play-in után, lehet esetleg játszatni ellene Bryantet itt-ott, de hát az sem mindegy, hogy az ki, és melyik csapat lesz. Tehát én már azt is látom képzelni, hogy lehet, hogy az első körben sem játszik olyan sokat Bryant. Viszont nem nagyon adtál fel érte értéket, tehát én egy hármasra azért hármast adok a Nuggetsnek, nem őt céloztam volna meg, és bár nem értékelünk egyébként, de a Nuggets nekem kicsit azért a cserehatáridő vesztese, mert azt vártam tőlük, hogy valami counter move-ot, valami reakciót csinálnak. Értem, hogy nem nagyon vannak eszetek, de valamit talán ki lehetett volna többet hozni ebből, és még egy free and D játékost esetleg megszerezni, aki segíthet nekik, és mondjuk nem kell Jeff Green már pályára küldeni, de nem jött össze. Tehát,
igen, például Jalen McDanielsért talán még beszállhattak volna abba a versenybe, igen, hogy egyet mondjuk.
Szuper fit lett volna, igen. Szóval a Nuggetsnek adok egy 3-ast, a Lakersnek ez egy 4-5-4-es, nyilván nem jött extra érték, de hát nem is jöhet, ugye egy Thomas Bryantért, aki bár tényleg nagyon jól csinálja azt az egy dolgot, amit csinál, de ez a mai NBA-ben nem ér olyan sokat a 2000-es évek elején, ez egy első köröst is ért volna, lehet, hogy kettőt is, ma már nem.
Következő cserénket nem akarom túl magyarázni, de mindenképpen fel akarom olvasni, hogy leosztályozhassam, hogy a Thunder milyen fantasztikus üzletet csinált. Darius Bazley-t odaadták egy second pickért és Dario Saricért, aki, tehát Saric szerintem nekik egyből a rotációjukba benne lesz. Konkrétan ő lesz, igen, a cserecenterük, kaptak egy második köröst azért a játékosért, aki teljesen kikerült a rotációból, és a Suns nem teljesen értem, hogy ezt miért csinálta, valószínűleg spórolási okokból, vagy azért, mert azt gondolt, hogy Bazley-t talán hosszú távon olcsón meg tudják tartani. A Thunder 5-öst kap, az biztos, a Suns meg erre egyelőre nem kap osztályzatot.
Bazley-ről egy időben, én nem is olyan nagyon régen, talán azt mondtuk, gondoltuk, hogy egy érdekes prospekt, és láttunk benne upside-ot is. Ez talán 2 évvel ezelőtt volt, 2,5 éve. Azóta azért lefolyt némi víz a Dunán, és nem tudta fejleszteni a dobását szinte egyáltalán. Ez nagyon erős és nagyon vastag plafont behúz azért így a feje felé. Úgyhogy én se látom azt, hogy itt rotációban lehetne idén, akár az alapszakaszban lehet egyébként, mert ugye nem túl mély a Suns, de hogy a play-offban nem, ha mindenki egészséges, ott nem nagyon kéne pályára kerülnie. Tehát nyilván a Thunder szempontjából ez tök jó, mert hogy mondtad, van egy olyan játékosuk, aki abszolút rotációban lehet egyből, meg szerintem Saric egy nagyon-nagyon példás, munkamorállal rendelkező, nagyon-nagyon szimpatikus játékos, aki nem azt mondom, hogy vezér, mert nyilván ahhoz nem elég jó, és főleg az NBA-ben nem volt elég jó, majd ő szerintem jöhet egyébként még Európába akár ilyen félig meddig sztár jelöltnek is, ilyen 29-30 éves kora körül. Szóval igen, egy 4-es a Thundernek, és a Suns pedig 3-as, jobb értékelést azért ennél nem kapnak.
Oké.
Okay, sőt, kétharmad.
A végére lehajlott. A Clippers és a Hornets is cserélt, és itt az oldal, amit nézünk, az nem mutatja pontosan, de ugye Mason Plumlee érkezett a Clippershöz, és Reggie Jackson és egy második körös ment egyébként a Hornetshez. Itt érdemes elgondolkozni azon, hogy Mason Plumlee-t végül miért a Clippers cserélt. Furcsa is egy kicsit, mert ők aztán megmagyarázták, persze mindig elmondják Plumlee-ról, milyen jó a passzol, stb. Értem, a Clippersnek szerintem pont nem volt szüksége cserecenterre, ugyanis ők valószínűleg a playoff nagy részét majd center nélkül tolják le, és arra 15-20 percre, amíg lesz center a pályán, arra megvan a centerük, úgyhogy ezt se értem, de persze egy második körösért meg Reggie Jacksonért gyakorlatilag ingyen volt, habár ugye volt is elcserélték, szóval... és aztán érkezett Highland, majd később kell erre a Clippers dologra kitérnünk, de ez nagyon furcsa volt számomra. A Hornets pedig csak egy második körös tudott kihozni Mason Plumlee-ért, valószínűleg nem érdeklődtek. Ha már ennyit ki lehetett hozni, akkor kihozták. Nem nagyon tudok osztályzatot adni egyik félnek sem, csak így el akartam mondani, hogy ez egy ilyen érdekes és kicsit ilyen fura csere.
Értem, igen, a logikát mögötte azért. Plumlee-t én nagyon szeretem, tehát kell, hogy adjak a Clippersnek azért legalább egy 3-4-et erre, mert Plumlee-ról én abszolút el tudom képzelni, hogy ő játszhat majd a play-offban. Nem fog sokat játszani, hozzáteszem, de mondjuk ilyen 15 percekre szerintem jó lehet. Reggie Jackson, az idei Reggie Jackson, eleve már egy olyan szinten visszaesett játékosról beszélünk, és a Hornets szerepe meg olyan, hogy őket nem nagyon értem őszintén, hogy miért csinálták, miért lépték meg ezt a cserét, és...
Hát azért az egy szekündér, meg szerintem tudod, ők úgy voltak vele, hogy Plumlee
nagy... Hosszabb ki lesz vásárló, igen.
Igen, vagy nagy szolgálatot tett, akkor megérdemli, hogy elmenjen egy bajnok esélyeshez. Szerintem ők
hát így igen, mondjuk, ha így ez benne van, és tényleg félretesszük az üzleti érdekeket, és azt gondoljuk, hogy ez ennek van realitása, ami végül nem biztos, hogy annyira naív gondolat, akkor így értem, igen. de egyébként nem mozdítja őket semennyire belőle. De mondjuk értem persze, tehát Plumlee nem kapott el ennél többet, nem ér Plumlee első köröst. Hiába van egyébként rohadt jó szezonja.
Igen.
Megint csak ugye a Thomas Bryant példa, hogy egyszerűen nem abban az érában vagyunk már, ahol egy nagyon-nagyon szolid dupla-dupla center, hiába jó védő is, 60%, és mondjuk ez nem igaz egyébként Thomas Bryantre, de ugye Plumlee-re még nagyjából ez is igaz, de egyszerűen nem fog ez érni első köröst.
Igen. A Clippers cserélt Eric Gordonért is. Valahol vicces, de talán ő lesz innentől a ball handlerjük, már mint ugye a wing párosukon kívül. Tehát ez is nagyon fura, hogy Fred VanVleet-ért, meg Conley-ért, meg mindenkiért szóba hozták a Clippers-t, hogy ők szeretnének egy igazi irányítót, aztán a kettő meglévőt is elcserélték. Eric Gordon és három második körös érkezett ebben a hármas cserében, ahol Luke Kennardot adták tovább a Grizzliesnek, és a Rockets pedig megkapta Danny Green lejáróját, John Wall lejáróját, az azonnal kivásárlás lesz, és a Clippers egyik swap jogát. Figyelem, mert azért ez fontos, tehát a Clippers a Rockets-nak egy swap jogot mindezekért adott, és hihetetlen, hogy Eric Gordon még ért ennyit. Tehát a Rockets részéről ez csillagos ötös, ezt rögtön leszögezném, főleg azért, mert nem tudom melyik swap az, de vagy a 27-es, vagy a 28-es, vagy a 29-es, szerintem hihetetlenül értékes. Tehát az egyik hatalmas csillagos ötös nálam ez a trade, és ezen belül is a Rockets.
Nem kérdés, az ilyen wrestling kisebb cserékből ez a legjobb, amit a legmagasabbra értékelnék. A Rockets ezzel hihetetlen nagyot húzott, ahogy mondtad, tehát ugye Kawhi egészségéről beszélünk, PG egészségéről beszélünk, akár Gordon egészségéről is beszéltünk, bár egyébként szerintem már nem szoroz annyit. Simán benne van, akármikor, akár még szezonban a Clippersben, hogy Olatariben kötnek ki. Nem tudom, milyen védettség. Ja, swap ráadásul, swap. Tehát így ugye az is lényegtelen, hogyha Olataribe kötnek ki. Mindenképpen ez egy nagyon-nagyon értékes eszet. Ami Eric Gordont illeti, ő már fénykorában is egy elképesztően ilyen forró vagy jéghideg játékos volt, és nyilván van arra esély, hogy ő pont egy playoff szériában nagyon jól tud még játszani, de azért már messze nem annyi, mint mondjuk 3-4 éve, amikor a Rockets-szel volt 1-2 tényleg kiváló playoff szériája. A 18-19-es szezonban ott és megnéztem a statjai gyorsan, 18 pontot átlagolt a playoffban, 40%-os triplázással, majdnem 9 kísérletnél, és emellett akkor még védekezésben is elég használható volt, egy blokkot átlagolt az alatt a playoffban, ugye neki ilyen rajzszínfigura-szerű, hatalmasan hosszú karjai vannak a 192-3 centi éhez képest, 191 centi, de hihetetlen nagy wingspanja van. Ma már messze nem ez a játékos Eric Gordon, aki akár 30 évesen volt. Kicsit ilyen villámcsapásnak kellene történnie ahhoz, hogy ő pont a playoffban, pont mondjuk egy második körben játszon jól, én ezt nem nagyon látom maga benőtt.
És kis túlzással irányítót fog játszani. Tehát
Nem fekszik neki.
Nem tudom a Clippers részéről ezt így egy kettesnél magasabbra értékelni. És akkor beszéljünk a Grizzliesről. Három first round pick-kel nem tudták elhozni OG Anunobit, és hogy mit keresett Luke Kennard, szerintem sokan nem értették, azt láttam a hozzászólásokból. Azt keresi ott, és ezért a Grizzlies nálam legalább egy 3/4-et kap erre a cserére, mert igen, Kennard amúgy jól dob, de nem, Kennard ettől nem valószínű, hogy a Grizzliesbe is akár pályára léphet, még Jaren Jackson Jr.-ral a háta mögött is mondjuk egy mély playoff futásba, tehát mondjuk egy konferencia döntőbe szerintem. Ha pályára is lép 10 perces játékos, de nem ezért cseréltek érte, és ezért is, ha már nem jött össze a nagy move, akkor azt csinálta a Grizzlies, hogy hát Danny Green lejár, viszont neki kell a szerződés, amit később tovább cserélhetnek, és ezt váltották be, mert hogy az a helyzet Kennarddal, hogy ugyan még 2 évig van szerződésed, az utolsó csapatopciós, tehát technikailag Luke Kennard jövőre lesz lejáró. Jövőre lesz az ő Danny Greenjük, akivel majd mennek Bridgesért vagy Anunobiért, akinek a szerződésével mennek. Tehát ezt kell megérteni.
Nyáron, igen.
Tehát itt ez történt, és mellesleg Kennard egy a legnagyobb hiányosságukon tud javítani, hiszen ugye a Grizzlies szenved a triplákkal, Kennard elit tripladobó. Tehát nem 3/4, ez 4-es a Grizzlies részéről szerintem. Teljesen jól csinálták, ez egy manőverezés gyakorlatilag.
Igen, szerintem jól levezetted. Kennard így ebből a szempontból ebben a szituációban nagyon ki kell hangsúlyozni, egy értékes szerződést lehet. És valóban, tehát egyetlen olyan igazi gyengéje van a Grizzliesnek idén, az a tripla dobás, a tripla százalék. Ebben azért ő nagyon tud segíteni, és bár mondtad, hogy még JJJ-vel a segélyben sem feltétlenül lehet pályán tartani a play-offban, ami igaz is, de az alapszakasz most simán játszott ilyen 18-20 perceket innentől kezdve, és ott nagyon-nagyon értékes lehet a helyezkedésnél.
Hogyne? Tehát ugye itt Kancsát játszatja a Grizzlies, akit tudjátok, én nagyon szeretek, meg azt hiszem Zoli is, de hogy azért az, hogy ő Kancsár dob rá alapból csak három triplát mondjuk a padról, vagy a padról bejön Kennard, és ugyanabban a szerepben eldob 6 triplát, az minőségi különbség. Volt egy szerintem fantasztikus win-win csere Pelicans és Spurs között. Devonté Graham és 4 második körös a Spurshöz érkezett, és a Spurs odaadta ezért Josh Richardsont. Én tényleg csak azt tudom mondani, hogy szerintem nem lesz másik csere, ahol 5-ös-5-ös osztályzatot fogok kiosztani, de ez abszolút az volt. Mind a két részről totál érthető, logikus, jó csere, a Pelicans le akarta passzolni Grahamet, de nem kellett Josh Richardsonért akkor túl sokat beáldozni, mert 4 second round pick, ugye annyi pickük van, hogy ki se látnak belőle. A Spurs kihoztam a maximumot Josh Richardsonból, és a legviccesebb az, hogy úgy lett egy irányítójuk, ők most nem akarnak jók lenni, de azért mégiscsak azon a poszton egyetlen egy darab ember volt, tehát nem baj szerintem az, hogyha van ott valaki, és esetleg ki is néz valahogy a játékuk, mert messze a legrosszabb csapat a mérlegük ellenére, mert ugye mérleg szerint a Houston az, de tragikus, tehát a szurkolók is szenvednek ettől, ami most történik a Spursnél, szóval tudom, hogy ez ilyen szempontból anti-tank move, de szerintem maga Graham is tök jó, hogy oda került, hogy legalább nézzenek már ki valahogy időnként.
Igen, ha valakinek bízhatunk abban, hogy egy nagyon jó stash prospektet kihoznak legalább ebből a 4 második körösből, vagy mondjuk 3-at tovább passzolnak egy late firstért, és akkor azzal húznak ki valakit, aki később jól lehet, ez a Spurs. A Pelicans pedig, hát mondjuk ki, ugye megszabadult Devonté Grahamtől, akiről nagyon régóta beszélgetünk, hogy nem lett végül az a játékos, akiben reménykedtünk a breakout második évében, de az igazság, hogy soha nem tudta fejleszteni az inside játékát, és bár egy nagyon-nagyon jó shooter, ami szintén egyébként az elmúlt 2 évben hozzáteszem változott, mert az első szezonjaiban ő tényleg ilyen 37-38% környékén nagyon magas kísérletszám mellett dolgozott, és azért 2 éves stabilan 35% alatt van, tehát már nem is tudja azt a minőségi force spacinget sem nyújtani, amit előtte. Nem rossz playmaker, de védőként ugye hát negatív inkább, és az inside játék a nulla, tehát ő nem tud befejezni kontakttal, nem jó a keze közelről, és nem nagyon tud büntetőt se kiharcolni, tehát ő tényleg egy abszolút egydimenziós scorer.
Igen, vagy hát pick and roll irányítónak nem rossz még ezt mérelmében mondjuk.
Igen, de inkább az is ilyen backup szint, tehát igen. Kezdőnek, tehát jó csapat kezdő iránytőként nem.
Igen, mert ahogy mondtad, ugye nem tudja támadni a gyűrűt, az meg akkor megnehezíti a dolgokat. Lakers Magic cserénk is volt, Patrick Beverley ment a Magicbe, Mo Bamba a Lakersbe, Beverleyt kivásárolják, gyakorlatilag a semmiért odaadták Mo Bambát. Itt ez a Magicnél már inkább a spórolásról szólt szerintem, meg látták azt, hogy jövőre ez a csapat már tényleg jó lehet, de ettől függetlenül sem tudom valami magasra értékelni. A Lakersnek pedig az, hogy Mo Bamba lesz a cserecentere, baromi jó, mármint érted olyan szempontból, hogy meg lehet nézni, Bamba azért tud gyűrűt védeni, egyébként meg eldobálja a hármast, tehát pont Thomas Bryant-től, ami kellett volna igazán, azt Mo Bamba hozza. Szóval én azt mondanám, hogy a Magic erre kap egy 2-est, így ebbe a formában, Lakers meg egy újabb 5-öst.
Bamba nagyon jó triplázó lett, és tényleg azon kevés triplázó centerek egyike, akinél fiatal korában láttuk, hogy edzésen mindent bedob, nem tudom, emlékszel arra, még a draftja előtt volt egyébként.
Igen.
Ahol gyönyörű szép dobással zsinórba dobta be őket, és azt mondjuk, hogy hát várjunk majd azért, hogyha majd a meccsen, és ebből nyilván semmi nem is történt meg az első 2 évben, én azt mondom, bár ott is azért már egyet-egyet rámelt, viszont a 20-21-es szezontól graduálisan gyönyörűen fejlődött, és most már azt mondhatjuk, hogy bár a kísérletszám alacsony, de ez is inkább azért, mert nem játszik olyan sokat, és ő egyébként egy 4-4,5 kísérletes center lenne, aki ilyen 38-39%-kal dobálja őket, ami elképesztően jó. És egyébként onnan is látszik, hogy fejlődött a dobásra, hogy a büntető százaléka is felment folyamatosan. Nem lepne meg, hogyha ő viszont playoff rotációban lenne, nyilván bizonyos meccsapokban, mert ő azért egy nagyon komoly pick and roll rendszer ellen ugyanúgy játszhatatlan, én azt gondolom, mint mondjuk Thomas Bryant lett volna, de statikusabb centerek ellen, például mondjuk egy Jokic ellen simán fel lehetne küldeni a playoffban őt egy 8-10 percre.
Igen. majd legrosszabb esetben beüt 3 foltot. Szóval akkor ezt nagyjából hasonlóan gondoljuk, Clippers Nuggets csere. Na, itt nagyon kíváncsi leszek a véleményedre. Bones Highlandet 2 második körösért sikerült elcserélni. Se azt nem értem, hogy a Clippersnek minek kell Bones Highland. Se azt nem értem, hogy a Denver, értem, nem volt érdeklődés, mert Bones Highland gyakorlatilag az új Nick Young. Annak minden pozitívumával és negatívumával, egy az egybe. Utálták. Érted? Nehéz lehet egy olyan játékossal együtt dolgozni, hogy mindenki profi, mindenki a bajnoki címre tör, és akkor itt van egy ilyen bohókás fiatal, aki egyébként a pályán meg eldobál minden szart, amikor bemegy, bemegy, amikor nem, az pont nem jó, és abszolút nem tud védekezni. Szóval megértek mindent, de attól még eszetként Bones Highlandnek ennél alacsonyabban most nem is lehetett volna így az értéke, hogy ez kikerült a sajtóba, aztán elmondták, hogy árulják, és végül 2 második körösért adták oda. Ez már szabadulás, de hát ezt az egész folyamatot nagyon hülyén csinálta a Denver. A Clippersnek pedig mondhatnánk, hogy ez egy jó érték 2 szekundért, csak a Clippersnek meg mi a francnak Bones Highland? Szóval az egészet nem értem. Mondjuk a Clippers kap tőlem egy 4-est, a Nuggets pedig egy 2-et.
Mondjuk a 4-es nem értem, tehát ha nem úgy gondolkodunk Highlandről, mint aki kell, hát...
Igen, akkor, csak akkor tudod, nehéz. Ingyen volt. Tehát 2 szekundért.
Ingyen volt, igen. Egyébként, ha Bones ennél jobb playmaker lenne, használható playmaker, de nem jó, és idősebb lenne, akkor azt mondanám, hogy beleillik végül is a Clippersnek abba, ami hiányzik, úgymond, és ott tudnának esetleg mellette, azért olyan védők vannak, akik esetleg tudnak kompenzálni, de így túl korán, tehát az ő szemszögéből túl korán jön egy ilyen lehetőség, tehát ő nem fog nagy szerepet kapni. Engem sokkolna, hogyha ő egy Clippers második körös playoff párhazban pályára lép akár, vagy tényleg ilyen max. 8-10 perceket.
Hát kb. Kennard helyére hozták, azt mondhatjuk.
Hát igen, Kennard ugye nem játszott egyáltalán. Annyi, hogy ő lejjebb van egy poszttal, és elvileg a hiány poszt a Clippersnél, de hát nem ő fogja azt betölteni valószínűleg.
Igen, tehát így.
A Nuggets pedig mindenki arra számított, hogy ez nekik egy ilyen előkészítő move, és lehet, hogy egyébként próbálkoztak is utána, tehát nem tudjuk, csak valószínűleg túl sokat kértek valamilyen olyan játékosért, akit playoff rotációba szállhattak volna. Azt nem tudom elképzelni, hogy meg se próbálták a Highland move után, hogy még inkább megerősítsék kicsit a keretet, és esetleg még egy playoff rotációs embert oda tudjanak vinni. Mit gondolsz?
Én se hiszem, hogy nem próbálták volna meg, de a végeredmény mégiscsak az lett, hogy a Nuggets padja tulajdonképpen még gyengébb lett. És még egyszer mondom, értem, hogy tehát Highland az új Nick Young. Lehet, hogy őt nem is akarod az öltözőbe, lehet, hogy megérte nekik a végén, de azért nagyon kíváncsi leszek. Tehát a Nuggets a legnagyobb problémáját tovább mélyítette, ezt tudom levonni, ezért kapnálam 1-2-et a Nuggets végül erre.
Igen, én sem tudok 2-es se adni, ez legyen akkor 1-2-ed, mert végülis 1-es az. Highland nem most nem szoros szerintem, de abban bíztam volna, hogy esetleg valaki, bár nem bíztam abban, hogy egy late first, ilyen védekezéssel nem, tehát nem volt igazából esély arra, hogy egy late first-ot valaki ad érte.
Volt egy 4-es cserénk, ami igazából 2-2-es csere, és akkor erről beszélünk még egy picit hosszabban a mai adásban. Ugye Pöltl-t megszerezte a Raptors, Cambridge egy 24-es top 6 védett first pick, és 2 második körös kíséretében. Mi a szart csinál a Raptors? Fogalmam sincs. Tényleg lehet, hogy meg lehet magyarázni azzal, hogy betöntek egy lyukat, és igazából aztán utána Anunobiékért nem kaptak megfelelő ajánlatot, de ez az egész mégis külsőségre úgy néz ki, mintha a Raptors úgy gondolná, hogy erősödnie kell, és a 24-es first pickjük az baromi értékes top 6 védettséggel, tehát a Spurs nyilvánvalóan csillagos ötöst kap ezért, mert egy potenciálisan nagyon jó firstöt kapott Pöltlért, hogy a Raptors utána még Pöltlt meg is fizeti majd évig, nem tudom, 17-20 millióval, úgyhogy még Fred VanVleet és Gerriton Juniornak is oda kéne adni a pénzt. Ötletem ja, sincs, mit csinál a Raptors. Ez így egy-egyes.
Tényleg itt csak arra tudunk tippelni, hogy két dolog, hogy egyszerűen nem kaptak olyan ajánlatot OG-ért, amit szerettek volna, sőt, ezt talán nem is kell tippelnünk, ez egyértelmű, ugye?
Hát igen, mert hogy ők akartak játékost is, nem volt elég a first, 3 first, hát amit nem visszadott.
Viszont azt a logikát meg lehet támadni, hogy miért akartak játékost. Azért akartak játékost, mert Massai nem volt hajlandó ezek szerint. Lehet, hogy megfontolta ideig, óráig, a teljes rebuildet, de úgy igazán mégsem ezek szerint. Tehát lehet, hogy úgy volt vele, hogy Freddyért nem kaphatott messze annyi eszetet, amennyit szeretett volna, és ahogy ő elképzelte, és lehet, hogy ahogy ő egyébként értékeli Freddy VanVleetet, aki egy bajnok, és egy komoly szerepben lett bajnok, tehát nem öreg abszolút, mennyi 27-28 éves. 28 éves.
Úgy, tehát, mint Pöltől is, akit már csak ezért se értem az egészet, mindegy.
Igen, tehát én értem valamilyen szinten Massai, de hibás gondolkozás, és ez kicsit nekem ez a túlságosan szeretjük a csapatunkat is, tehát lehet szeretni azt a Raptors, de nem minden áron, és kicsit nekem ez olyan, mint hogyha a Washington Wizards használati utasításából kitérte volna legalább egy, de lehet, hogy két-három oldalt. Nyilván innentől logikus, hogy mi fog következni, megpróbáljuk. Tehát bejutni a play-inbe, most nem tudom, play-in helyen vagytok még?
Hát nem, de közel van a play-in, vagy nincs közel messze. Ja.
Tehát bejutunk a play-inbe, és nézd, lehet érvelni, tehát is kelet rohadtul meggyengült. Elvileg ugye van egy olyan csapata, amelyiket azért nagyon keményen szoktátok ugye lerohanni, és nem mindig jutnak egyszerűen tovább ellenetek, ugye ez a Sixers. Ott érveltünk amellett, hogy ott még lehet egy ilyen valami misztikus dolog, amit a Raptors tud annak ellenére, ugye, hogy tavaly azért kivertek benneteket. Nyilván van a Celtics, aki azért kimagaslik ebből a mezőnyből, de most már nincs, nem nagyon van más csapat.
De ott a Bucks.
A Bucks igen, ott van, de...
Szerintem a Bucks az majdnem annyira kimagaslik, mint a Celtics.
Hát jó, igen, a Bucksban még mindig hiszünk azért, mert, és ez kicsit hülyén fog hangzani, de azért, mert bajnoki címet nyertek. Ha egyébként nem nyerik meg azt az egy bajnoki címet, akkor jó.
Lehet, de én tudod, gyerekes, most Crowdert ők is megszerezték, szerintem.
Igen, de abban talán egyetértünk, hogy a Bucksnak soha nem lesz olyan, és a Giannis körül épülő támadójáték, soha nem lesz olyan, hogy ők átrohanjanak egy. Tehát ők nem verhetetlen voltam.
Igen, jó, persze, ezt értem. Igen.
Külkemény playoff csapat, de nem mondanám azt rá, hogy esélytelen is verhetetlen. Mondjuk egy Middleton sérülés, vagy bármi, és akkor már ki tudja. Szóval szerintem így gondolkodott Massai is, és ez nyáron meg, figyelj, jöhet akár egy teljes rebuild is, és a probléma itt nyilván az, hogy meg kell hosszabbítani embereket, és akkor ez meg ugye eltolná megint ezt dolgot, mert akkor nem tud őket értékképp.
Mondjuk persze akkor is lehet sign and trade-elni, hát nyáron jobban meg tudjuk ítélni ezt a cserét. Mondtam, hogy 4-es csere, mert ennek keretében ment valahogy Mike Muscala két második körösért a Celtics-be. Én ezt mind a két oldalról nagyon szeretem, a Thunder is kapott tök jó értéket, meg a Celtics meg kapott egy dobó magas embert, és még az egyik kedvenc kis apró cserémet szeretném felemlegetni. A Hawks Garrison Matthews-t és Bruno Fernandot elhozta Houstonból, Justin Holiday, Frank Kaminskiért és két második körösért. Mindkét oldalról értem, de a Hawks az egyik nagy nyertes a trade deadline-nak, szerintem Garrison Matthews és akár Bruno Fernando is rotációtag lehet. Mind a kettő szuper szerzeménynek tartom így a nagy semmiért, nagy ból, úgyhogy külön megtapsolnám a Hawks itt az adás végén.
Matthews nagyon jó kis underrated játékos. Abszolút jó védő is. Nyilván egy kicsit az ugye, hogy fehér srác azért őt is limitálja, de nagyon jó ösztönei vannak. Nagyon jó labdalopó, erős, mint a bivaj.
De miért limitálnám ezt, Zoli? Most megint itt tartunk, és Garrison Matthews megint csak egy atletikus fehér játékos.
Oké, igen, ez nyilván sztereotípia is benne van ebbe. Annyi, hogy azért a breakout szezonja után, ami a tavalyi volt, idén abszolút nem kapott olyan szerepet, ami kicsit azért még lejjebb vitte az értékét, szóval egyébként sem volt nagyon magasan.
Hát,
de én sem tudok közben, hogy rotációs játékos lesz, bár egy nagyon jó csapat rotációjában azért nem kéne ott legyen elvileg.
Igen, de a Hawksnak így is erősítés, azt gondolom, ő meg B, pont azokon a pozíciókon, ahol nekik kellett az erősítés, megszerezték második körösökért. Tehát nagyon rendben volt. Jó, szerintem végére értünk, és Zoli, nagyon szépen köszönöm, hogy ma is itt voltál.
Örülök, hogy itt lettem. Ez egy érdekes trade deadline, mert nem volt feltétlenül minden idők legizgalmasabbja, de kicsit már a nyarat is így felkészítette, és hát ez a nyugati erős sorrend, mint olyan, az most teljes őrület lesz, úgyhogy nagyon kíváncsi vagyok, amikor visszatérünk az overreaction adásokra, hogy hogyan próbáljuk ezt majd megfejteni. Nyilván meg kell valahogy fejteni, de nem lesz egyszerű.
Muszáj lesz. Én a Minnesota feljavuló védekezésével akarok majd kezdeni, úgyhogy jól van. Kedves hallgatók, köszönjük szépen, hogy velünk tartotok, köszönjük, hogy támogattok minket, és hát tartsatok velünk jövő héten is, mert akkor is jövünk. Minden jót kívánunk addig is. Sziasztok!
Ez a műsor a Béton közösség tagja.